8,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson. A magyar kormányfő Donald Trump amerikai elnök hívta meg. Az Európai Tanács elnöke, az ENSZ főtitkár és a brit miniszterelnök is részt vesz ma az egyiptomi Sharm el-Sheikhben rendezendő békecsúcson. A találkozón a gázai övezetben zajló háborút lezáró megállapodás aláírási ceremóniáját tartják, amelyet az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország közvetítésével dolgoztak ki. A megállapodás első fázisa a tűzszünet megteremtését, a túszok szabadon bocsátását és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutását célozza. A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek reggel a gázai övezet északi részén. Ők nem szorultak azonnali orvosi segítségre. Az első között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Mirán is többek között. A Nemzetközi Vöröskereszt egy a gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra vitte őket, ahonnan a Reimi bázisra mentek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadták őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra. Omri Miránt a Hamász átadta a Vörös Keresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az 5 évvel ezelőtti Ábrahám megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a béké és biztonságos terrorizmustól mentes életreményét kínálja a közel-keleti népek számára. Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is, tette hozzá Szijjártó Péter. Az Egyesült Államok katonái a gázai tűzszünet felügyeletéért lesznek felelősek, de nem lépnek háborús területre a gázai övezetben, közölt az amerikai alelnök. J.D. Vance kiemelte, az övezeten belül Indonézia és egyéb muszlim többségű országok egységei tarkózkodnak majd és látnak el békefenntartó feladatokat. Gáza újjáépítésével kapcsolatban azt mondta, annak anyagi forrásait jó részt az öbölmenti arab államok biztosíthatják, kisebb részben Izrael, még az Egyesült Államok partnerként működik majd közre. A kormány és az OTP bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovics kastély átfogó felújítására, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, a felújítás során 17 000 négyzetméternyi terület újul majd meg. Csányi Sándor, az OTP bank és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, a munkálatok során megújul a kastély korábban már felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt 6000 négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház. Az agrárminiszter szerint az agráradó csökkentéssel újabb terheket vesz le a kormány a gazdák válláról. Nagy István a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében elmondta, könnyebbséget jelent majd többek között, hogy mentesítik a mezőgazdasági vontató pótkocsijait az adófizetés alól. Felhívta a figyelmet arra, hogy az 5%-os áfakulcsot kiterjesztik a marha tőkehúsra és a marha belsőségekre is, és további segítséget kapnak a koratavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók. Kiemelte azt is, hogy a borászoknak a habzóborra 50%-os jövedéki adó kedvezményt vezetnek be. Sébastien Lecornu francia miniszterelnök újbóli kinevezése után két nappal megalakult az új francia kormány, jelentette be este az elnöki hivatal. A közlemény szerint a 34 tagú kabinetben a nagyközönség számára kevéssé ismert, a civil társadalomból érkezett személyiségek is helyet kaptak 8 tárca élén, míg a politikusok az elnöki pártból, a jobbközép köztársaságiaktól és a centrista pártokból érkeztek. A Moszkvára helyezett nyomás fenntartásával a nemzetközi közösség képes lenne a közel-keleti békefolyamattal párhuzamosan Európában is garantálni a tartós béke megteremtését, az ukrán elnök szerint. Volodymyr Zelenszky az ex-közösségi portálon arról írt, a szankciókat, a vámokat és az orosz olajvásárlóival szembeni közös fellépést mindnapi renden kell tartani. Az ukrán légierő tegnap több mint 100 újabb orosz drón támadásról adott hírt. Az ukrán-magyar határszakaszon 4914 ember lépett be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 14 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kisüt a nap, de az északi középhegység és a Tiszató tágabb térségében zártabb a felhőtakaró, arrafelé gyenge eső, zápor előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad, a csúcsomérséklet 15-16 fok körül alakul, híreinket hallották.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? A földre bukni, és az égre nézni fel?
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket? S nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni, velem összebújni zordteleken? És lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket? Más ne tudja senki sem.
Akarsz együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akaródni, és ezer év sem tépedsz.
Akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz-e látni, ha lábam rossz utakra tér?
Az arcod látni, amivel megosztott a tükreid. Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én?
Hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphet szét.
mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Maszárovics Zoltánnal, az EGRI Markot Ferenc Kórház orvosigazgatójával, a Belgyógyászati és Infektológiai Centrum infektológiai osztályának főorvosával beszélgetünk a vírusokról. Szó lesz az ilyenkor gyakori influenzáról, az RSV-ről, vagyis a légúti óriássejtes vírusról, a koronavírusról és a hepatitis A-ról is. Megismerhetjük az említett vírusok jellemző tüneteit, kezelési módjaikat, és azt is, milyen megelőzési lehetőségeink vannak. A higiéniai szabályok betartásán túl az oltások jelentőségéről is beszélgetünk, melyek azok a rizikócsoportok, akiknek ajánlott ezeket felvenni. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Benne vagyunk a vírusok időszakában, ez az őszi, tavaszi időszak szokott lenni inkább az, amikor ezekkel találkozunk. Szokták azt mondani, hogy hát a hideg miatt jönnek ezek a vírusok, de hát ugye nem ez okozza, hanem nagyon sokan vagyunk a zárt térben. Itt van nekünk újra a COVID, az influenza mellett is a náthás megbetegedések is előjöttek már. Hogyan tudjuk megkülönböztetni ezeket a betegségeket egymástól?
A betegségek tulajdonképpen ugyanazok, hiszen egy vírusfertőzésnek az általános tünetei azok egyformák. Azt, hogy éppen melyik vírus okozza, azt nehéz megkülönböztetni, ezt leginkább csak a tesztekkel tudjuk megkülönböztetni. Ebben az időszakban, az őszi időszakban többféle vírus is felüti a fejét. Nyilván a COVID az hullámokban érkezik. Jelenleg itt vagyunk 2025 őszén, és látjuk, hogy az Omikron variánsnak egy alvariánsa. Itt van a lakosságban, kering és nagyszámú megbetegedést okoz. De ne felejtsük el, hogy továbbra is itt van, köztünk van az RSV vírus, amit egyébként magyarul légúti óriássejtes vírusnak hívnak, és érkezik, illetve hát már nyomokban itt van az influenza vírus is, aminek több változata van, az A-nak és a B-nek különböző törzsei vannak. Azzal azért egy picit hadd vitatkozzak, hogy igenis van jelentősége a hideg időnek a beköszöntével, hiszen nem csak maga az, hogy zárt térben vagyunk, elkezdődik az iskola, a közösségben járnak a gyerekek, az emberek a hűvös elől behúzódnak, és inkább zárt térben történő aktivitásokat folytatnak. Természetesen ez is, de valóban a hideg maga is, amikor az ember meghűl, akkor nem véletlen, hiszen egy hideg hatás az, ami a nyálkahártyát hirtelen fogékonyá teszi arra, hogy ha éppen arra jár egy vírus, akkor az ott beköltözzön és megcsinálja maga kórképét.
Vegyük át, akkor egy kicsit rendezzük el ezeket, hogy mi is a megfázás tulajdonképpen. Miben különbözik mondjuk egy influenzától?
Itt jönnek be a kórokozók, hiszen az ember, amikor csak egyszerűen meghűl, akkor vannak ilyen, így nevezném, hogy egyszerűbb, enyhébb vírusok, a különböző rinovírusok, parainfluenza vírusok, ezek okozzák általában ezeket az enyhébb megfázásos tüneteket. De természetesen egy komolyabb vírus ellen is, hogyha részleges védekezéssel bírunk, akár védőoltás, akár átvészeltség, mint akkor az is lehet ennyi formában. De alapvetően a komolyabb megbetegedést okozó vírusok, ezek a COVID, aztán ahogy említettem, ez az RSV vírus, légúti óriássejtes vírus, és hát azért nevezzük RSV-nek, mert ez a Respiratory Syncytial Virus, tehát ennek az angol kifejezésnek az RSV a rövidítése, és hát az influenza.
A tüneteket miket tapasztalhatnak, akik mondjuk az RSV-vel fertőződtek meg?
Az RSV-re jellemző az, hogy tipikusan úgy pusztítja el a nyálkahártyának, a légutaknak a sejtjeit, hogy szinte leborotválja, tehát eltűnnek azok a kis csillócskák, amik egyébként a nyák továbbításban játszanak szerepet. Ezért RSV-nél tapasztaljuk típusosan azt, hogy nagyon hosszan elhúzódhat a köhögés. Láztalanul, de 4-6 hétig is képes az ember köhögni. Na, ilyen tüneteknél általában RSV-re kell gondolnunk.
Mik a kezelési módjai az RSV-nek? Igényel-e különlegesebb terápiát?
Az RSV fertőzés súlyosságát alapvetően az életkor befolyásolja. Két nagy csoportot tudunk megkülönböztetni. Az egyik az újszülöttek, koraszülöttek. Ugyanis különösen a késő koraszülöttekben nagyon súlyos betegséget tud okozni, éppen ezért van ellene úgynevezett passzív védőoltás, tehát egy immunglobulint tudunk adni, és adjuk is a koraszülötteknek a téli időszakban. Ez térítésmentesen nálunk is van egy gyermekgyógyász kolléganő, aki ezt szervezi és adják. A másik pedig az idős kor. Az idős korban aktív védőoltást tudunk adni, ami ugyan elég magas költsége van, de nagyon hatékony, ezt legfőképpen 60 év fölöttieknek ajánlják. De van olyan RSV elleni védőoltás is, amit várandós kismamáknak is ajánlanak 24 hetes kortól, már úgy értem várandóság 24 hetes korától. Ez azért jó, mert a kismamában kialakítja a védőellenanyagokat, a védőellenanyagok átmennek a babába, és amikor megszületik a baba, akkor egy fél évig ott vannak, és védik. Úgyhogy ez az előnye. Igazából akinek különösen ajánlott, azok az idős betegek.
Szövődményeket okozhat? Tehát azért nagyon fontos ezekben a korosztályokban, korcsoportokban a védőoltás jelentősége?
Két oka van. Az egyik az az, hogy a újszülöttek, koraszülöttekben nagyon súlyos légzési elégtelenséghez vezet. Idősebb korban pedig az a jelentősége, hogy mivel, ahogy említettem, a nyálkártyának a sejtjeit és a mechanikus védekezést tönkreteszi, így az összes többi vírus, baktérium jóval hatékonyabban tud belépni, tehát egy bakteriális fertőzés jön, és súlyos tüdőgyulladást tud okozni.
Dohányosok esetében milyen rizikófaktort jelent ez a betegség?
Dohányosok számára szinte minden vírus és baktérium fokozott rizikót jelent, éppen amiatt, hogy ott is sérül a nyálkahártya, meg van bénulva, és emiatt ott komoly gondot tud okozni.
Hogyan tud regenerálódni a szervezet? Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy ezek a csillócskák végül mi történik velük?
Hát most profánul fogalmazva újra kinőnek. Tehát gyakorlatilag a nyálkahártya sejtjei folyamatosan szaporodnak, megújulnak, és aztán a új sejtek a fertőzést követően azok már újra növesztik ezeket a kis csillókat, amik kisöprik a bekerülő rossz dolgokat. Ez az a 4-6 hét, amit mondtam, ezért is húzódik el a köhögés.
Mi történik egyébként? Mitől köhögünk? Mert ugye a csillócskáknak ebben szerepe van, hogy a köhögés kialakul maga.
Nem feltétlenül a csillóknak, hanem a nyálkahártya be van idegezve, sok-sok idegszál fut benne, és ahogy a szervezet érzékeli, hogy károsodás érte, ez egy reakció. Az ideg rostok érzékelik, bekerülnek a gerincvelőbe, agyba, és megszületik a válasz, összehúzódik a rekeszizom ütemesen, hirtelen, és létrejön a köhögés, záródik előtte a gége, hogy igazi kilövés legyen, és úgy köhögjük fel a dolgokat.
Még egy talán jelentősebb az asztmások esetén, ott nekik is van egy ilyen rizikófaktor, hiszen ők egyébként is érzékenyebben reagálhatnak.
Igen, az asztmásoknál nem az a probléma, hogy ne védekezne a nyálkahártya, hanem túlságosan is védekezik. Nem egészen áll ez a kifejezés, mert ez a túlságos védekezés, ez inkább úgy hangzana, hogy egy túlságos reakcióval lép fel és védekezik, egy bizonyos immunválasz megerősödik, és ennek a következménye az, hogy kórosan kicsire összehúzódnak a hörgők, és ezáltal a kilégzés nehézé válik, de éppen emiatt, hogy az átlégzése a tüdőnek romlik, ez egyébként jellemző elhízás esetén is, tehát az elhízás, aszma hasonlóan az átlégzését a tüdőnek csökkenti, a légcserét, ezáltal nyilván panga a váladék, panga a levegő a kishörgőkben, a hörgőcskékben és a kis zsákocskákban, a tüdő apró végződéseiben, innentől kezdve oda beül egy kórokozó, akkor az ott megtelepszik és kialakíthatja a hörkurutó tüdőgyulladást.
Térjünk át a másik ilyenkor még nagyon gyakori betegségre, az influenzára, hogy mik a jellemző tipikus tünetei.
Igen, ahogy mondtam, inkább az influenza felől érdemes megközelíteni a különbséget az elsővel, az influenzára. Nem feltétlenül a nagy mennyiségű légúti váladékképződés a jellemző, hiszen inkább általános tüneteket okoz, tehát magas láz, izomfájdalom, nagyfokú levertség, a lázak után a jelentős izomláz, ezek mind. Tehát alapvetően inkább az általános tünetek dominálnak, kevésbé a nyálkahártya tünetek.
Erre is van megelőző oltás, amit kiknek érdemes beadatni ebben az időszakban?
Akiknek szoktuk ajánlani, szintén azok, akiknek valamilyen rizikófaktoruk van valamilyen alapbetegségük, vagy éppen idősebbekről van szó, már 50 éves kor fölött is javasolt, 50-55 éves kor fölött. Nagyon fontos, hogy egészségügyi dolgozók, mi felvegyük, én is minden évben felveszem az influenza elleni védoltást. Tulajdonképpen ez a legfontosabb. Tehát a rizikócsoportok, egészségügyi dolgozók, idősek.
Szokták mondani, hogy az oltás maga, inkább nem is adatom be, de hát, hogy mit tud nekünk segíteni ez az oltás, mondjuk az influenza elleni oltás?
Hát abban segít, hogy még ha el is kapjuk, akkor is enyhébb formában zajlik le. Érdekes megfigyelni évente azt, hogy októberben, amikor már hozzáférhető az oltás, és ajánljuk az embereknek, akkor legyintenek rá, aztán amikor megérkezik a január, és a sajtóból és a vízcsapból is az folyik, hogy itt van a járvány a nyakunkon, és látjuk, hogy rosszul vannak a munkatársaink, a rokonaink, akkor hirtelen mindenki bepánikol, jaj, védőoltás. Az a gond, hogy annak a kialakulása az egy 2-4 hétre szükség van, a 2-re mindenképpen, tehát időben kell, előre kell gondolkozni, ezért javaslom mindenkinek így októberben, novemberben fölvenni a védőoltást, hogy felkészüljön rá.
Hogyan működik ez az oltás, az influenza elleni oltás? Itt egy gyengített vírusról van szó?
Olyannyira gyengített vírusról, hogy a vírus teljesen tönkre van téve, tehát igazából a vírusnak csak egy-egy kis részecskéi azok, amik beindítják. Természetesen többféle védőoltás létezik, van, ami csak egy kis alegységet a vírusból ad be, van, amelyik a teljesen tönkretett vírust adja be, egy biztos, hogy nem élő vírus vakcináról van szó, tehát légúti fertőzést nem, egyáltalán nem alakít ki a védőoltás, hanem egyszerűen a védelmet turbózza fel.
Beszámolnak mellékhatásokról, mindennek, minden ilyen jellegű gyógyszernek van mellékhatása. Mik ezek a mellékhatások, amikre készülni kell?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy lehet mellékhatása, mert az emberek egy részében egyáltalán nem jelentkezik semmiféle mellékhatás, esetleg egy kis fájdalom a védőoltás behatásának a helyén, de természetesen akár még egy kis lázat is kialakíthat, de ezt nem azért, mert a vírus elkezdene szaporodni az emberben, hanem azért, mert az adott vírus részecskékre, törmelékekre arra kialakul egy reakció. Jelentkezhet láz, egy kis gyengeség, ami aztán 12-24 óra alatt szépen elmúlik, és onnantól kezdve a védelem fokozódott.
Meddig hat ez a védelem az oltás után?
Ez viszonylag tartós, tehát hónapokig, az egész szezonban hat. A következő szezonban nem is az szokott a gond lenni, hogy már ne hatna az előző védőoltás, hanem az influenza vírus az nagyon ravasz, mert az antigén szerkezetét, így mondjuk, ugye azok a részek, amik a vírus felületén vannak, amit felismer az immunrendszer, azt a szerkezetet azt mindig egy picikét változtatja, és hogyha éppen annyit változik, akkor már kevésbé hatékony a védőoltás. De ne felejtsük el, hogy, és most nem az influenzáról beszélek, vannak olyan védőoltások más vírusok és baktériumok ellen, amelyek olyan antigént, tehát részecskét céloznak meg, és alakítják ki a védelmet, ami nem változik egy vírusban vagy baktériumban, ezek életre szóló védőtséget tudnak létrehozni. Ilyen például a hepatitis A elleni védőoltás, amit, hogyha az ember egy fél év különbséggel kétszer felveszi, akkor egész életére védeni fogja hepatitis A ellen.
A hepatitis A-ra még ki fogunk térni egy kicsit később, de maradjunk a COVID területén, hiszen még ez jelen van most is a mindennapjainkban. Hogyan változott maga a vírus, hogyan változott mondjuk az eljárásrend a védekezés érdekében?
A 2020 tavaszán találkoztunk először a COVID-dal, amikor az a bizonyos első hullám volt, egy viszonylag enyhe hullám volt, voltak lezárások, nem is robbant igazából a járvány, aztán a második hullám az 2020 őszén érkezett meg, és nem voltunk még birtokában a védőoltásoknak, bizony az egy nagyon súlyos hullám volt. Akkoriban az eredeti, az első vírus, az első vírusvariáns az nagyon súlyos tüneteket okozott, megváltoztatta a véralvadási rendszert, nagyon sok trombózist, illetve tüdőembóliákat láttunk, a tüdőszerkezetet nagyon alapszinten a legkisebb részeknél direkte támadta a vírus, ezért nagyon sokan lélegeztetőgépre is kerültek. Aztán a vírus elkezdett változni, részben azért, mert hogy ahogy emberről emberre terjed, mindig egy picikét változik, vagy változhat. Másrészt pedig a védőoltásokat is elkezdtük adni, és a vírus elkezdett szelidülni. Ugyan még 21 tavaszán is volt egy nagyon súlyos hullám, 21 őszén a negyedik hullám, még az is súlyos volt, és aztán 22 január-februárjában láttuk azt, hogy érkezett ugyan hullám, szaporodtak a megbetegedések, de jóval enyhébbek lettek. Tehát igazából egy influenza vagy egyéb légúti vírus szintű fertőzések képét mutatta, tehát erre mondjuk, hogy megszelidült a vírus. Nyilván minden egyes hullámnál a variánsokat elnevezték, és hát igazából ott 2022-ben jött az utolsó görögbetű szerint elnevezett variáns, ezek az omikron variánsok, és most jelenleg az omikronnak egy bizonyos alvariánsa, vagy részvariánsa az, ami terjed. Ez évente 2-3-szor látjuk, hogy ilyen kisebb hullámokban, de jelentkezik.
A tipikus tünetének szokták mondani ezeket az íz- és szagvesztést. Ezen kívül milyen tünetei vannak most, és milyenek voltak mondjuk korábban?
Ahogy említettem, azok a bizonyos klasszikus, súlyos tüdőgyulladások, tüdőembóliák, azokat már viszonylag ritkán látjuk. Az ízszagvesztés az jelen van még kisebb mértékben. Az összes többi tünet, az pedig az általános vírusfertőzésnek a tünete. Tehát amik jellemzőek lehetnek egy influenzára, RSV-re is, tehát az ember lázas lesz, anyáka hátja sérül, ezért jöhetnek másodlagos baktériumfertőzések, mint arcüreggyulladás, tüdőgyulladás, köhögés, ezek kísérik. Különlegeset nem tudunk rá mondani.
Most azt olvastam valahol, hogy a hányás hasmenés kísérő tünete lehet a COVID fertőzésnek, akkor ez nem igaz?
Ez is igaz, de tegyük hozzá, hogy az influenzánál is jelentkezhet ugyanúgy, illetve azt se felejtsük el, hogy tavasszal és ősszel, különösen a gyermekközösségekben kezd terjedni a kalicivírus, ezek a norovírusoknak a családjai, és hát ezek is okozhatnak, sőt, ezek szinte csak hányás hasmenést okoznak, és bizony ezek akár egyszerre is jelentkezhetnek.
A védőoltás még jelenleg is velünk van a koronavírus fertőzés ellen. Kiknek érdemes beadatni még most?
Ugyanez az ajánlás, mint amit említettem az influenza vírusnál, tehát azok, akik rizikófaktorokkal bírnak, azoknak nagyon fontos, hogy ezt is felvegyék a többi védőoltás mellett. Egészségügyi dolgozóknak is javaslom, őszintén megmondom, hogy én minden évben, amikor egy új variáns ellen egy új vakcina jön, akkor én azt fel szoktam venni.
Akkor tehát szakemberként nagyon nehéz megkülönböztetni mondjuk ebben az időszakban, vagy egyszerre egyébként elkaphatjuk akár kettőt is, lehetünk koronavírus fertőzöttek is, és egyébként influenzát is elkaphatjuk. Tehát akkor itt mondjuk a terápia az mennyire nehéz, hogy mondjuk mire kezelik a beteget?
Az az igazság, hogy azok a légúti vírusfertőzések, legyen az COVID vagy influenza, amit az ember az otthonába átvészel, annak a, tehát nem súlyos formában zajlik le, annak nincs speciális terápiája, ott ezt, hogy így mondjam, ki kell feküdni. Tehát nagyon fontos, hogy olyankor ne terheljük magunkat, kiméljük a szervezetet, csillapítsuk a lázat, hogyha van, enyhítsük a légúti tüneteket, tehát legyen az orr átjárható, hogy az arcüreg ki tudjon ürülni. Légzőgyakorlatokat érdemes csinálni, hogy éppen a tüdőből a nyák, a képződő váladék az ki tudjon jönni. Ezekre érdemes figyelni.
Térjünk át akkor a hepatitis A-ra, amiről már korábban szót ejtett doktor úr. Mi is ez a betegség? Hogyan lehet felismerni?
A hepatitis A vírus évtizedekkel ezelőtt, különösen 50-100 évvel ezelőtt, gyakorlatilag az egész lakosságot átfertőzte. Sokan már gyerekkorban megkapták. Emiatt bizonyos életkor fölött már biztos, hogy van védettség. Teszem azt, a mostani 60-70-80 éves korosztály nagy valószínűséggel átvészelte. Ugyanakkor a fiatalabb korosztályok nem, és amikor felüti a fejét és kialakít egy járványt, Magyarországon ez nem sűrű, de bizony előfordulhat, akkor onnan vesszük észre, hogy egy-egy beteg jelentkezik sárgasággal, és ekkor gondolnak a hepatitis A vírusra, hiszen megemelkednek a vérvételnél, látjuk, megemelkednek a májenzimek, ugye a májat mutató értékek, ahogy említettem, sárgasság jelentkezik, besötétedik a vizelet, világos lesz a széklet, de ez csak egy-egy eset, mert hogy egy része ennek viszonylag enyhén, szinte tünetek nélkül lezajlik. Különösen fiatal gyermekkorban. Minél idősebben kapja meg valaki, annál veszélyesebb tud lenni, vagy annál súlyosabb tüneteket okoz, és ez igaz arra is, hogy a kismamákat is veszélyeztetheti.
Hogyan terjed maga a vírus? Milyen úton?
Igazából kontaktúton terjed, amikor valaki elkapja, akkor, és vészeli át a betegséget, akkor a széklettel nagy mennyiségben ürül, tehát igazából a mellékhelyiségek, a mosatlan kéz, ezek által kontaktúton terjed.
Említettük a védőoltást, ezt milyen korban érdemes beadatni?
Bármikor, akár már gyermekkorban be lehet adatni. Nagyon hatékony védőoltással rendelkezünk ellene, hiszen hogyha valaki egy védőoltást felvesz, akkor az 3 évig védi, de hogyha egy fél év után egy másodikat is felvesz, akkor egész életére védettséggel fog rendelkezni.
Ennek vannak szövődményei a hepatitis A-nak? Tehát miért fontos az, hogy mondjuk a megelőzés és az oltás meglegyen?
Vannak, vagy inkább úgy mondom, hogy lehetnek szövődményei. Az esetek nagy részében szövődménymentesen gyógyul, teljes mértékben meggyógyul, de éppen a sárgaság az maga egy szövődménye ennek a vírus fertőzésnek, hiszen úgy alakul ki, hogy elakad az epe út, vagyis az epe útban az epe folyása, nagyobb mennyiségű bilirubin halmozódik fel a szervezetbe, és ettől lesz sárga az embernek a szeme, a bőre. Tehát önmagában már ez egy szövődmény, de bizony a májat súlyos mértékben is érintheti, nagyon sok máj sejt pusztulhat el, és ez probléma, ez gond.
Hogyan kezelik ezt a betegséget?
Ennek is igazából magától kell lezajlania, nincsen specifikus vírusellenes terápia, ilyenkor támogatni kell a májat megfelelő infúziókkal, a keringésbiztosítással, hogy minél hamarabb regenerálódni tudjon.
Akkor ez kisbabáknál is különösen érzékenyen reagálna rá, hogyha elkapná?
Érdekes, mert éppen az újszülöttek, azok amiatt, hogy az édesanyja, ha védett, akkor a védőellenanyagok védik kiskorban, vagy nagyon pici korban, aztán utána viszonylag enyhe formában zajlik le.
Beszéljünk még egy kicsit ebben az időszakban, ahogy említette doktor úr is, a hasmenéses hányás vírusok felüthetik a fejüket, és hát ezért kisebb korosztályt érinti leginkább rosszul ez az időszak, hiszen ott az óvodásoknál ez a higiénia betartása még egy kicsit olyan hátrébb esik a jelentőségen. Mire kell odafigyelni ezekben az időszakokban, ezek ellen, a betegségek ellen?
A higiéni egyértelmű, hogy erre kell figyelni. A WC-nek a rendszeres takarítása, fertőtlenítő takarítása, a kezek alapos mosása, ha lehet, akkor alkoholos kézfertőtlenítő használata. Nyilván gyermekkorban ez azért nem jön szóba, ott az alapos kézmosás a fontos. Ha ezeket betartjuk, akkor kicsi a valószínűsége, hogy elkapjuk. Amire inkább figyelni kell gyermekkorban, hányás hasmenős megbetegedésekben, az a folyadékvesztés. Minél kisebb valaki, annál könnyebben borul fel a folyadékháztartása, és ezzel együtt az úgy szoktuk mondani, a só háztartása, tehát a sóvíz háztartás a szervezetben felborul. Ezt kell megelőzni leginkább gyermekkorban, ehhez a jó folyadékbevitelre van szükség. Nyilván, hogyha egy gyermek hány, és nagyon sokat hány, és a folyadékvesztés bekövetkezik, akkor igazából infúzió az, ami segít, tehát ahhoz viszont orvosi és kórházi ellátásra van szükség.
Arról beszéltünk, hogy mennyire fontos a megelőzés szempontjából a higiénia, de mit tehetünk még a szervezetünk érdekében, hogy egy erősebb legyen már ezekre a betegségekre?
Javaslatok vannak, amiket megszoktunk hogy orvosok fogalmazni. Az egészséges életmód kifejezés talán kicsi elcsépelt kezd lenni, de ez a megoldás. Vagyis az embernek a táplálkozására figyelnie kell, ha lehet, akkor nagyon sok zöldség, gyümölcs legyen, amiben a megfelelő nyomelemek, vitaminok is megtalálhatók. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos a mozgás. Említettem már, hogy a légutaknak a rendben tartásához kell, hogy jól átlélegezzük a tüdőnket, és hát mikor légzi át az ember legjobban a tüdejét, hát akkor, amikor mozog, sportol, akkor kénytelen nagy levegőt venni, hiszen az oxigénre szüksége van fokozott mértékben is az izmoknak, a szervezetnek, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az ember nyilván lakásban él, munkahelyen, zárt helyen, nagyon sokan zárt helyen dolgoznak, a köztes időt azt ki kell használni. Tehát ha lehet, akkor friss levegőn kerékpározzunk, ha lehet, akkor városon kívül, ahol az autóknak a szennyezése nincsen, illetve nagyon fontos, hogy az izomzatot minden szempontból átmozgassuk, és ebben az átmozgatásban nagyon jó szokott lenni a futás, nagyon jó tud lenni az úszás, és hát a kerékpározás az nagyon-nagyon hasznos tud lenni.
A vitaminok szedését szokták még javasolni. Mi az, ami kifejezetten fontos ilyenkor, hogy pótoljuk a szervezetben?
Az európai vegyes táplálkozás pótolja a vitaminokat. Ami ezek alól kivétel lehet, az időszak, amikor nem jutunk napfényhez, és ilyenkor a D-vitaminnak a termelődése, felszívódása, átalakulása az megborulhat, és éppen ezért ebben az időszakban, tehát amikor bejönnek az őszi napok, vagy az, aki alapvetően inkább bent lakik, és keveset van kint a napfényben, a D-vitamint pótolni kell. Az összes többi vitamin egészséges életmód és táplálkozás mellett bejut, de ha valaki biztossal akar menni ebbe a szempontból, akkor én azt szoktam mondani, hogy bármelyik multivitamin készítmény, amiben többféle vitamin benne van, az azért pótolja a megfelelő anyagokat.
is what I'm meant to see. You won't solve my mystery. This is what I'm meant to see. You won't solve my mystery. This is what I'm meant to see. You won't solve my mystery. This is what I'm meant to see. You won't solve my mystery. Never gonna catch me, never gonna reach me. You're never gonna reach me, reach me. You're never gonna reach me. Never gonna fetch me. Don't even wanna teach me. Don't even wanna teach me. Don't even wanna teach me. You're never gonna catch me. Never gonna reach me. You're never gonna reach me, reach me. You're never gonna reach me. Never gonna fetch me. Don't even wanna teach me. Don't even wanna teach me. Don't even wanna teach me.
Az elmúlt közel egy órában dr. Maszárovics Zoltánnal, az EGRI Markot Ferenc Kórház orvosigazgatójával, infektológussal beszélgettünk a vírusokról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.